Újabb szombathoz érkeztünk, ennek a szombatnak a neve Sever Bechár a hegyen, és Mózes harmadik könyvének a 25. fejezetétől kezdődik a heti szakasz, amiben található ez a szó. A 25 első versétől kezdem. Szóla ismét az Úr Mózesnek a Szinai hegyén mondván: szólj Izrael fiainak, és mondd meg nékik, mikor bementek a földre, mert én adok néktek, nyugodjék meg a föld az Úrnak szombatja szerint. Hat eszendőn át vest a te szántóföldet, és hat eszendőn át messed a te szőlődet, és takarítsd be annak termését. A hetedik eszendőben pedig szombati nyugodalma legyen a földnek, az Úrnak szombatja, a szántóföldet nevesd be, és a szőlődet megnemesd. Ami a te tartó földeden magától terem, le ne arasd, és ami a temetszetlen szőlődön terem, meg ne szedjed, mert nyugalom esztendeje lesz ez a földnek. És amit a föld az ő szombatján terem, legyen az eledelő néktek, neked szolgálnak, szolgálányodnak, béresednek és zselérnek, akik nálad tartózkodnak. A 25. fejezettől olvashatnám egészen végig, hiszen ez a heti szakasz számomra is igazából nagyon nehéz. Beszél a Biblia Isten törvényéről, szól a hegyen az Úr Mózesnek ismételten, hogy ahogy olvastak az első versben, és az előző hetekben beszéltünk a megszentelésről és arról, hogy vigyázz a szentségre, de most eljutottunk a szombatokhoz. Kevesen tudják, és kevesen nem akarják, vagy akarják tudni, hogy a szombat az nem csak a hétnek a hetedik napjáról szól, amit Isten adott az emberiségnek, nem a zsidóságnak, hiszen már jóval előtte a szombat ott van, a teremtésnél már ott van a szombat, hanem amit most is olvastam, a szombaton kívül ott van a szombat év, amit a hetedik év, a Smita év, és ott van a Jóvel év, amit a későbbiekben a Bibliában olvashatunk, az elengedésnek az éve. 49. éve, amelyik az elengedésnek, a Jóvel évnek, a kürtölésnek az éve, amikor kürtölni kell, mert mindenkinek szabadnak kell lenni. Mindenkinek szabadnak kell lenni, és erre a szombatokról egyrészt több tanítás is van, másrészt igazából a törvényről, a szombatnak a törvényéről talán most nem az kell beszélnünk azért, mert fontosabb dolog is van. Bár kapcsolatos az elengedéssel, hiszen az elengedés évében az a lényeg, hogy minden eredeti állapotba kerül vissza. Eredeti állapotban, amely jelzi az emberiség Isten akaratából, hogy a földet csak egy időre kaptam meg, minden, amit kaptam, egy időre kaptam meg, vissza kell szolgáltatni a kürtölés, az elengedés évben, a jubileum évben, szabaddá kell engedni a rabszolgákat, és vissza kell váltani a birtokot, mint a 24. versben olvasom. Azért a ti birtotoknak egész földén megengedjétek, a föld kiváltható legyen, ha elszegények a te atyád fia, és elad valamit az ő birtokából, akkor álljon elő az ő rokona, aki közel van ő hozzá, és váltsa ki, amit eladott az ő atya fia. Egy állandó rendeződésről szól itt a Biblia, amikor a 49. évben az eladósodásnál ki lehet váltani az eladóst, nincs rabszolgaság. Isten egyszerűen a Jóvel év, az elengedés évének a parancsával megakadályozza azt, hogy egyik ember a másiknak az ura legyen. El lehet szegényedni, a szegényedésnek nem az a foka, amit ma is megélünk. A szegénységet úgy lehet elérni, hogy valaki valami oknál fogva a másiknak a szolgájává válik, tartozásból eltulajdonítva, ki kell fizetnie, de ez nem tart örök időkig, nem tart rabszolgaságba, nem alakultak ki a bibliai időkben, ebben az időben kasztok, nem alakultak ki birtokviszonyok, hanem abban a természetes rendben élt az ember, hogy Istené minden, és nem alakult ki az a piacgazdaság, ami most van, hiszen az elengedés évének az elvetése, a 49. évnek az elengedés évének a emberek és az birtokviszonyok rendezésének elengedése, a adósságnak, a vagyoni és a Istentől kapott hely mindenfélének a rendezése, mivel elmúlt, ezért alakult ki társadalmi probléma, méghozzá úgy, hogy túltermelés lépett ki. lépett föl, ami gazdagodáshoz vezetett, ami eladósodáshoz vezetett, rabszolgasághoz vezetett, és kialakultak olyanok, hogy az egyik ember a másiknak az ura lett. Istennek a törvényében eredendően benne van, hogy az embernek tudnia kell, hogy minden Istené, egy időre kaptad, lehet bizonyos értelemben károd, lehet bizonyos értelemben gyarapodásod, de a testvéreddel is rendezni kell, el kell engedni az adósságokat, vissza kell adni a földet. Kevesen tudják azt, hogy a világon egyetlen egy olyan ország van, amelyiknek nincsen területe, mert elméletileg, gyakorlatilag már sajnos nem egészen így néz ki. Izrael országa nem a zsidósági, hanem Isten országa. Isten földi, szent földje. Tehát úgy is van rendezve mindig is a vagyonjogok, hogy ember tulajdonában csak 49 évig lehet és vissza kell adnia Istennek, hogy újra rendeződjön. Ezt a rendet valóban elrontotta annak idején az emberiség és a zsidóság és annak idején a választott nép is, és pont ennek köszönhető az, hogy Isten büntetése következett be. Amikor a 49 évi rendezés, az elengedés éve megszűnt, és ember-ember fölött kezdett uralkodni, és ember és ember fölött kezdett vagyonával diszponálni, még jobban benyomni a hatalma alá, és így az elszegényedése után jött elő, mint következmény. Ennek a következménye lett tulajdonképpen a babiloni fogság. Isten büntetése, ahányszor nem tartották meg az elengedés évét, annyi évi fogságba jutott Izrael népe Babilonba. Tudva levőleg, mindig is Istennél a számok nagyon is jeleznek, a pusztai vándorlásnál is okozat mutatkozik, és az elengedés évének a következményei a babiloni fogsággal kicsúcsosodott, és a babiloni fogság jutalma volt Istentől, hogy Isten megítélte a választott népet, és fogságba vitte. Nem tartotta meg a szabadságot, így elvesztette a szabadságát. Lehetne ebből most párhuzamokat hozni is, hiszen most már hány de hány éve nem tartja meg az elengedés évét, hány de hány 50 év telt el a világtörténelembe, aminek következményei vannak. Következményei az, hogy ember és ember között nincs rendezés, nincs elengedés, hanem egyre nőnek a társadalmi szakadékok, egyre mélyülnek és magasodnak a távolságok, ennek következménye lesznek, épp úgy, mint a babiloni fogság, amikor elveszíti az ember a szabadságát. Ez igazából onnét tudhatjuk, nem csak proféciából, hanem tudjuk azt is a Biblia oldalain olvasva is, hogy a történelem ismétlődik mindig. Babilon van, Babilon lesz, és az embernek a bűnének a következménye akkor és ma is mindig is ugyanazt jelenti. A heti szakasznak a másik fele, a profétai rész azon számomra most azért inkább érdekes, és az nem más, mint Jeremiás könyvének a 32. fejezetének, és onnét is a 6. versétől, ami ugyan kapcsolódik a megváltásról, kapcsolódik a szombati törvényről, a kiváltásról és a megváltásról. Inkább olvasom, hogy megtaláljuk a párhuzamot is. És mondta Jeremiás, szólott az Úr nékem ezt mondván, íme Hanamel Salomnak a te bátyának a fia hozzád megy mondván, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban van, mert téged illet vér szerint, hogy megvegyed. Eljöve azért hozzán Hanamel, az én nagybátyám fia, az Úr beszéde szerint a tömlősz pitvarához, és mondta nékem, kérlek, vedd meg az én mezőmet, amely Anatótban, a Benyámin földén van, mert téged illet, mint örököst, és te rád néz vér szerint is. Vedd meg hát magadnak, akkor észrevevén, hogy az Úr szava ez. Azért megvevén Hanamel, te az én nagybátyám fiától a mezőt, amely Anatótban, és kifizettem neki a pénzt, 17 ezüstsiklust. És beírám levélben, és megpecsétlem, és tanokat is állítanak, és megbérem a pénzt mérlegen, és azután kezembe vélem a vételfelő való levet, amely megvala pecsétel a parancsal, csolat és a törvények szerint, és a közönséges levelet is. És a vétel való levelet odadám Baruknak, a Néria fiának, aki Mahasiás fia vala, hanem ha élnek az én nagybátyám fiának szemei előtt és tanúk szemei előtt, akik bevallának írva a vétel felől valaki levélbe, mind a mai judaiak szeme előtt, akik ülnek vala a tömlöc pitvarában. És parancsol egy Baruknak azok szemei előtt mondván, ezt mondja a seregek ura, az Izrael istene, vedd fel e levelet, ezt a vételi levet, mind bepecsételtetett, mind a közönséges levet, és tedd azok a cserépedeimbe, hogy sok ideig elálljanak. Mert ezt mondja a seregeknek, ura Izrael istene, még házakat, mezőket és szőlőket fognak venni e földön. És könyörgik az úrnak, miután odaadtam vétel felől levelet Baruknak, a Néria fiának mondván, aha, Uramisten, íme a te teremtetted a mennyet, a földet, a nagyhatalmadat, és te kiterjesztett karoddal, és semmi sincs lehetetlen előtted. Aki irgalmasságot cselekszel, ezer íziglen, aki az atyák bűnéért az ő fiak kezében, keblében fizetsz meg az ő utánok, te nagy Isten, te hatalmas, akinek neve seregek ura. Nagy tanácsú és hatalmas cselekedetű, akinek szemei jól látják az emberek fiának minden utait, hogy kinek-kinek megfizes az ő utai szerint és az ő cselekedetének gyümölcse szerint. Aki jeleket és csodákat tettél Egyiptom földén, és mind a napiglan, mind Izrael földén, mind az embereken, és nevet szerzettél magadnak, amint ez a manap is megvan. És kihoztad a te népedet az Izrael Egyiptom földjéből jelekkel és csodákkal, és hatalmas kézzel, és kinyújtott karra, és nagy rettegtetéssel, és adád a földet, amely felől megesküdte az ő atyáiknak, hogy adsz nékik tejjel és mézzel folyó földet. És bementek és birtokolták azt, mindazáltal nem hallgattak a te szódra, és nem jártak a te törvényeidben, amiket parancsoltál neki, hogy megcselekedjék, azokból semmi sem cselekedtek, ezért mind a gonosz rájuk borítottad. Íme a sáncok a városhoz értek, hogy bevegyék azt. És a város odaadhatik a káldeusok kezébe, akik megostromolják ezt fegyverrel, éjséggel és dög halállal. És ami szólottál, meglett. Íme látod is. És mégis azt mondotta, Uram Isten, védj magadnak mezőt pénzen, és legyenek tanúid felőle, holott a város a káldeusok kezébe adik. És szól az Úr Jeremiásnak mondván, íme, én az Úr, Istene vagyok minden testnek, vajon van-e valami lehetetlen nékem? Amikor az utolsó verset olvasom, akkor kiemelhetném, mint aranymondást, Isten előtt semmi sem lehetetlen. És erről beszélhetnék, és adhatnék reményt, és sok szép csengedező szavat mondhatnék, ne félj az Úrnál, semmi sem lehetetlen, nem tudod megoldani a problémáidat, bízd ő rá, de neked semmit kell, nem semmi sem kell tenned, de ez Isten szava önmagáról. És a történet sokkal bonyolultabb ennél. Jeremiás itt teljes, mint sokoknál, másoknál, az újszövetség hőseinél és apostolain is megtapasztalhatjuk, teljes bizonságot ad a Teremtő Istenről, Izrael Istennéről, a seregek urájáról, aki cselekedett és végigvitte a történetbe azt, amit felolvastam. Teljesen jó hívő ember, hűséges, de mégis van egy pont, amikor megáll, de azért ezt én nem értem. Hitet teszek Isten fölött, Isten mindenről bizonságát elmondom, de most, amikor Jeruzsálemben én fogságban vagyok, a Jeruzsálemet ostromolják és elfoglalják a káldeusok, én most vegyek mezőt Benyámin földjén, ami ugye a közelben van, nem messze, teljesen értelmetlen dolgot mond Isten láthatóan, ami kivitelezhetően. Fogságban vagyok, itt van az ostromló sereg, amelyik már elfoglalja Jeruzsálemet, hogy Isten ígérte, és most vegyek, most, emberek kiszámíthatatlan, értelmetlen dolog ez. És Istennek ez a válasza, ugyanaz a válasz, mint Jobbnál. Te nem tudod. Nem avatlak be mit, és mit ígérek. Mert ezen a területen mezőt fognak venni, és ezen a területen fognak házakat építeni. Ebben az eredetiben benne van örök időre, ami nem igaznak tűnik. Hiszen Jeruzsálemet lerombolták, hiszen nem történt meg a fizikai értelemben, de ha megértjük Jeremiásnak a szavait, amit olvasunk a proféciában, megérthetjük. Isten egy másik Jeruzsálemről beszél, ahol lesznek birtokok, lesznek házak, azaz Jeruzsálem, ami Krisztus teste, ami az ő uralkodásának helye, valóban lesznek és növekedni fog. Ugyanazt éli meg Jeremiás, mint Jobb. Istennek a gondolatait egy bizonyos fokig érthetjük, de van egy pont, amikor Isten azt mondja, nem mondom, mert úgyse értenéd meg. Nem mondom, mert nem tartozik rád. És ez az igazi hit kérdése, hogy tudok-e ülni ott a tömlözben, tudom-e megcselekedni engedelmesen, amit Isten mond, tudom-e az értelmetlennek látszó dolgokat Istentől elfogadni minden kérdés nélkül, tudom-e, hogy amit Isten elrendel, ha ma nem is értem, de biztos, hogy az ő tervének része, akkor ez nekem is jó. Tudom-e azt mondani, hogy ha ő ezt mondta, és ha nem avad bele ennek a történetnek, ennek az akaratnak a lényegében, attól még Isten akarata is jó, és abban nekem szolgálnom kell. Tudok-e jobbként azt mondani, Uram, te tudod. Tudom-e Jeremiáskor azt mondani, Uram, te tudod. Én tudom, ki vagy, de nem tudom, miért kell ezt tennem, de megteszem. Tudunk-e így élni? Jeremiásnak ez az élet szakasza elég érdekes, hiszen börtönben van. Hiszen ott van bent, Jeruzsálemben, méghozzá nem is a legkellemesebb helyen, tömlözve van, ami annyit jelent, hogy a különlegesen vigyázott foglyok egyikévé vált. Miért? Azért, mert volt szerencsés, mondom ezt most gúnyosan, meghirdetni Jeruzsálemnek a vesztét, és elmondani azt, hogy a káldeusok el fogják foglalni. És ez valahogy nem tetszett az akkori királynak. Nem tetszett, a 31. fejezetben olvashatjuk, hogy amikor Izsaiás és Júdának a jövőjéről profétált maga Jeremiás, a köszönet az volt, hogy nem elfogadták a proféta szavát, hanem úgy, ahogy van, szépen bekaszliszták, elhallgattatták, bebörtönözték. Én úgy gondolom, hogy ez is tanulság számunkra. Jeremiás utat élni nagyon sokunknak lehetséges, de akkor megvannak a következmények is, a bebörtönzés ma is ránk vár. Ez a bebörtönzés természetesen nem azt jelenti, hogy az akármelyik fegyház, fogház vagy bármelyik státuszába beviszik az embert, bár ez is előfordulhat, hanem az, hogy elhallgattatnak, lehetetlenné tesznek, lokalizálnak, csak nem mond ki az igazságot. Csak nem mond ki az igazságot. Amikor gondolkodtam ezen, hogy hogyan lehet lokalizálni az embert, és milyen igazságot nem mondják ki, egészen jót mosolyogtam, hogy a fél évszázados fennállásom, plusz a gyerekkorom egy része, annyi igazsággal találkozott, hogy még ma is az ember tényleg sokszor elmosolyogja magát, bár van, ami nem lehet elmosolyogni. Sose felejtem el, hogy apró gyerekként lehettem a 4 éves, kötelezően el kellett mennem a szülőfalumnak a kultúrházába, valamilyen ilyen zászlós, piros asztalos muskátlis ünnepre el kellett menni, és egy bácsi elkezdett ott olyan csikos nadrágba, később tudtam, hogy ez tábornok volt a csikosság miatt, hát én is katona voltam, elkezdett beszélni, hogy lesz itt szőlő, lágykenyér és Kánaán lesz. Na most én elkövettem az első nagy hibát, én azt hittem igazat mondott a bácsi, mert utána én oda mentem hozzá 4 évesen, és nagyon örültem, hogy Kánaánról beszélt, és akkor megkérdeztem, hogy tetszik-e olvasni a Bibliát. Na most ebben egy antiklerikális időben ez nem egy bölcs dolog volt, egy 4 évestől, de elviseltek. Annyira igazságot mondott, hogy 2 évvel később, 1956-ban magam láttam 2 szememmel, 6,5 évesen, hogy rúgdossák a holttestét. Hát elérte Kánaán a szőlő és a lágykenyér egyszerre. Annyi igazságot találkoztam, annyi mindenféle igazsággal, és ha nem figyelünk oda, tényleg minden második szavunk is azzal kezdődik, hogy az az igazság. Ezt sokszor mondom, de az igazság. Mindenféle igazságot mondanak, minden szép, minden jó, és aki az igazságot kimondja, az erő, az szokásosan és mindig a hatalmon levő erő, úgy, ahogy van, a másikat elhallgattatja. Ez történt Jeremiással is. Aki Istennek a szavát mondja, azt ma elhallgattatják. Ne beszélj! Az elhallgattatásnak több foka van. Akár Bemerítő János példáját is lehet hozni, hogy először börtönbe bezárták azért, hogy ne mondja, hogy milyen paráznoságban él, ugye a Salomének az esete, aztán mikor mégiscsak beszélt, akkor levágták a fejét, hogy mégse beszéljen. És ez ma is működik. Isten igéjét ma is így akarják megszüntetni, először bebörtönzik. Beszéljünk mindenről, csak ha ne beszéljünk az igéről. Beszéljünk mindenről, szép és jó. Ilyen irányban megyünk, van irányú beszéd, de ne beszéljünk a proféciákról. Hallgattassuk el az igét, és ha nem, akkor neki megyünk és levágjuk a fejét, hogy ne szólja senki se. Jeremiás is így volt bent a börtönbe, hogy ne szólja az igazságot. De azért a mai helyzetben is meg kell kérdeznem, mered-e szólni az igazságot? Mered-e szólni Istennek az igéjét? Még akkor is, ha te vagy börtönben. Még akkor is, ha téged lokalizálnak. Ha te vagy a kivetett, vagy becsukott, vagy bemocskolt, vagy berágalmazott, vagy akármilyen szinten, a kereszténységből is akár kidobott valaki. Hiszen akkor is csak annyi volt a baj, hogy az akkori papsággal és az Izrael és Júda uralkodóival volt némi afférje Jeremiásnak. Akkor azért volt a baj. Nem fogadták el a valóságot, nem fogadták el Isten szavát, mert nekik jobb volt a helyzet, amit önmaguk igazságnak adtak elő, hogy minden szép és minden jó. Abban a történelmi helyzetben, amikor az asszíriai erő úgy, ahogy van, hanyatlott lefele, Izraelt Egyiptom támadta azért, hogy bekebelezze, és közben az új babiloni Nabukodonozor éra viszont erősödött, és jött Jeruzsálemet elfogadni. Ebben az időben Isten szavaként, mint büntetés, mint következmény, Jeremiás elmondta, hogy ez van, ez lesz. Mégis megfelteszem ilyenkor a kérdést, hogy amikor ma valaki kimondja, ez a profécia, és tudd meg, ez a következmény, akkor mi a te sorsod és következményed? Azonnal elhallgattatnak. Azonnal azt mondják, hogy szektás vagy. Azonnal azt mondják, hogy mit beszél félre, ez sérült vagy akármilyen ember. Hallgattassuk el Jeremiás, Bemerítő János, vagy bárkit. Vagy egy József is azért került, mert a törvényt, Isten törvényét betartotta, és nem akart parázna lenni. Börtönbe, becsukjuk, Pált becsukjuk. Sílással, mert az igazat szólja. És ma is ez van. Ha valaki szól, régi közmondásként ugye szóld az igazat, betörik a fejedet. Jeremiásnak volt egy-két apró kis próbája Pál apostol egyetemben, nem együtt voltak, de hasonló az eset, és ez ma is ugyanez a történet megvan. Ha te hűséges vagy Isten igéhez, és amit ő ad, és azt kimondod, ne várj érte köszönetet. De Isten várja, hogy tartsál ki abban a hitben, amit őtőle kaptál. Maradj meg, még akkor se, ha nem érted, hogy miért. Még akkor se, ha úgymond nem kifizetődő. Akkor is helyt kell állnunk. Isten igéjét mindig konkrétan kell mondanunk, és mindig töretlenül, és abban az igazságban Jeremiás is példát mutatott. Vagy akár bizonság volt Pál is a börtönében. Ma nem divat, mint soha nem volt divat Istennek a szavát, az igazságot kimondani. Nem divat. Bizony ezen a héten is volt egy olyan szomorúságom. Olyan szépen beszélünk arról, hogy keresztény Magyarország, keresztény Európa, kereszténységnek a most virágzik föl, meg sok minden szépet mondanak. Lakóhelyemtől nem messze találkoztam egy protestáns lelkésszel, és beszélgetéseim közepette kérdeztem, hogy végig hogy megy a szolgálata egy körülbelül 3000 fős faluban, ami elvileg 80%-ában protestáns. Hát azt mondja, nézd, ezeknek kell anyák napja, gyerek nap, meg ilyen ünnep, meg olyan ünnep. Én ezt megcsinálom nekik. De az ige nem kell. És végül is jó viszonyban lévő lelkésszel, mondom neki, és mondd őszintén, hány hívő lehet itt a faluban? Azt mondja, 2-ről tudok. 3000-ből. Ugye milyen szépen minden jól van. Ki nem mond az igazságot, hogy a kereszténység halott? Ki nem mond, hogy a templomok üresek? Ki nem mond, hogy a kereszténységnek a bűnéből milyen, de milyen következmények vannak? Ki nem mond, hogy Babilon mennyire hódít, az új Babilon mennyire hódít, és ki nem mond, hogy már az egyiptomiak is támadnak? Ki nem mond, mert Jeremiásként mész a börtönbe? Mert ezt nem jó kimondani. A saját testvéred, amelyik néphez tartozol, az a keresztény nép, az fog bebörtönözni. Csak ne szólaljál meg. Jeremiásnak ez volt a bizonsága felénk, amikor olvashatjuk. Kimondta az igazságot, és elhallgattatták volna. Csak van egy olyan, hogy az igazság akkor is igazság. Ha te Isten igéhez szólod, ha téged leköpnek, ha te azt mondják, hogy ilyen meg olyan kegyetlen vagy, meg törvényeskedő vagy, meg mitemmi vagy, akkor is Isten igéhez törvénye és ítélete valóság. És meg fog történni. Meg fog történni. És itt van Istennek a próbája, hogy az ő embereit valóban hűségben is kipróbálja, de hűségen túl is kipróbálja azzal. Tudod-e, nem vakhittel, hanem teljes odaadással követni Istent. Vegyél területet. Tudsz-e hitben lépni, hogy Isten ígérete Krisztus testére ma is ugyanaz, ami valamikor volt? Tudsz-e ebben az ígéretben élni, hogy most szolgálsz, miközben bebörtönöznek? Most, amikor azt mondják, ez az ember nem mond semmi szépet, nem jó, mond semmi jót. Hát hogy mondja, Nabukodonozor serege itt vannak a várfalakon, hát nem látod, hogy ácsolják? Hát nem látod a várfalakon, akik most már föl tudnak mászni? Nem látod, hogy már a templomokban bent vannak? Hogy tudnék ilyenkor szépet beszélni? Hogy lehetne a börtönből és az állapotban gyönyörűségeket beszélni? Mert ezt várná mindenki. Ezt várná mindenki. Jaj, de szép, jaj, de jó. Lesz itt szőlő lágy kenyér, és holnap után a hulládat ugdossák. Lesz itt minden. Ú, itt meg keresztény fölébredés van, a faluban ketten vannak. Beszéljünk. Beszéljünk az igazságról. Nem fognak szeretni. Beszéljünk az igazságról. Olyan az életed. Nem fognak szeretni. Be fognak börtönözni. Bedugják a fülüket, csak ne kelljen szembesülni Isten törvényével, Isten igéjével, Isten ígéretével. Tudsz-e? Arra a zsidóságra, meg jelen pillanatban Magyarországon a végidejét éli, úgy gondolni, Isten választott népe és Istennek tervével van velő. Tudsz-e a magyar kereszténységre úgy gondolni, hogy bizony a mélypontok mélypontján van, hogy Isten mégis szereti, és Krisztus testét akkor is a vele közölt és a számára elrendelt akaratát végre fogja hajtani, és szolgálatában fel fog erősödni. Tudsz-e így szolgálni? Tudsz-e börtönben, tudsz-e ütések közepette, és tudsz-e teljesen hivatalosan kötni olyan szerződést a vételre, mint amit Jeremiás is tette? Az adásvételi szerződésnek az ókori vagy őskori formáját olvashatjuk a Bibliában, hogy két példányba. Az egyik ment a levéltárba, ami akkor egy kőkorsó volt, és ott ledugaszolták. A régi iratokat is így találták meg, az eszénős iratokat, hogy két példányba készítették. Egy, amelyik meg ott volt, és mindenki beleolvashatott. Mindenki szabad használatra ott volt, és volt egy második példány. Tudsz-e szabályos szerződést kötni, hogy igenis megveszem? Tudsz-e valóban Istennel olyan szövetséget kötni, hogy Uram, elfogadom az elhívásomat, és te pecsételd le? És lássák, és legyen nyoma, hogy ez az elhívás és ez a szolgálat örök időkre szól, hiszen amit te szolgálsz, az nem máról szól, hanem egy folyamat, aminek te csak a része vagy. Tudok-e valóban megiratni a börtönből küldeni olyan imát, hogy köszönöm, hogy szolgálhatok ott, ahova te küldesz? Tudok-e így hitben élni? Tudok-e megváltani, ez a kérdés, itt a kiváltás kérdése, hogy a jogosultságod megélni, hogy Krisztus testét küldi a foglyokhoz, Krisztus szellemével, jogosultként, maga Krisztus. Tudsz-e így földet vásárolni, reménytelen időkbe, szolgálati területekre gondolni, hogy ez a tied, és a rajta levő emberek és minden Krisztusé és téged akar használni? Tudsz-e így? Hitben? Igen, Uram, két példányba írjuk alá. Te pecsételed, én pecsételem, és lássa mindenki. Tudsz-e így? Isten nem mindig mondja meg, hogy miért ad neked feladatot. Nem mindig bízza rád, hogy miért csinálsz most valamit. Sokszor tényleg annyi érthetetlen dolog elé állít Isten bennünket, hogy nem ad magyarázatot. Miért? Azért, mert része vagy a tervének. Azért. De a tervének csak akkor vagy része, hogyha az engedelmesség teljes. A Jeremiásnak nem volt tudata, hogy miért kell venni ebben az értelmetlen helyzetben mezőt, akkor neked se kell tudnod, hogy miért kell szolgálnod ebben a lefele hanyatlodó világban. Könnyű lenne azt mondani, hogy Uram, hát látod, ez a világ már elveszik. Hát itt már kereszténység az egy fogalom, messze van már Krisztusitól. Itt már semmi, itt már minden össze van keveredve, itt már nincs értelme semmi. Semminek. Itt már nincs értelme gyereket szülni, se semmi. Tudok-e hitben élni? És Jeremiásnak ez a történet, amit itt olvasunk, hadd legyen számunkra tényleg erősítő, és e bizonság kell, hogy hitben éljél. És azokat tudja használni Isten, aki Jeremiásként ott áll, és kimondja, ha becsukják, akkor is. Hogyha összeesküdnek ellene, akkor is. Ha hazudnak, hiszen Jeremiás, amikor ott van bent Jeruzsálemben, és egy kicsit megszűnik az ostrom, mert jöttek az egyiptomiak, akkor gyorsan megegyeztek egymással a papok, a köznép és a főemberek és a uralkodó réteg, mert már volt akkor, megegyeztek egymással, hogy Istennek ezt a törvényét olvastam a 49. évről, a Jóvel évről, betartják, szabadon engedik egymást. És akkor megszűnt az ostrom. Megszűnt az ostrom a városban. És mi történt? Jeremiás viszont gyorsan becsukták, mert azt mondták, hogy az ellenséggel szűrte össze magát, és az ellenségnek a kémje. Hazugsággal fognak becsukni. Úgy, ahogy rólunk is Mesiás évükre azt mondják, hogy judaisták vagyunk. Isten népének az ellensége, antikrisztusiak. Hazugsággal. Hazugsággal. Nehogy véletlen szóljuk azt, amit kell szólnunk. Nehogy véletlen továbbadjuk azt az üzenetet, amit Isten küld nekünk. Akkor jönnek a hamis rágalmak. Tudunk ebben az állapotban valóban úgy élni, mint Jeremiás. Jeremiás élete különben is érdekes, hiszen lényegében azt se tudjuk, hol lett eltemetve. Elvileg Egyiptomban, végig ott végezte. Szegénynek az egész élete on zaklatott volt, bár megkérdezem, szegény volt? Nem. Isten szolgája volt, akinek ez adatott. És ebben a korban, amikor az asszíriai hanyatlás után egy új babiloni támadás alatt van ez az egész föld, tudok-e Jeremiás lenni? Vedd észre, ember, hogy a proféciák szerint is, meg a látható jelek és csodák és egyebek szerint is, itt óhatatlan Jeruzsálemet be fogják venni. El fogják foglalni, a kereszténységet el fogják foglalni, magukévá teszik és használják. Tudod ezt kimondani? Ha kimondod, egy valaki marad melletted, maga Isten, senki más. A saját néped rágalommal becsuk, minden eszközével azt mondja, ne beszélj, meg akar semmisíteni. Tudsz-e hitben járni és hitben élni? De akár ez kis értelemben és kis mérték léptékben is ugyanígy érvényes. A személyes szolgálatodban is tudsz-e másfele ilyen lenni? Tudsz-e a családodban megszólalni, hogy ebből baj lesz? Nem látod? Megpróbálnak elhallgattatni. Megpróbálnak lokalizálni, hogy ne beszélj. Megpróbálnak, a család összefogad ellened, és ellened fog beszélni. Tudsz-e Isten szavát mindig kimondani? Tudod-e azt, amit Isten mondott, azt neked tovább kell adni változatlanul, és nem szabad elhallgatni se. Tudsz-e így élni? Mert ennek a következménye, hogy Isten vele szóba áll, ennek a következménye Isten kinyit előtted bizonyos dolgokat, amit másnak talán nem. Ennek a következménye, hogy szolgálhatsz, ennek a következménye a szolgálatnak a nehézségeiben ott van veled, és ennek a következménye, hogy te egy eszköz vagy a keziben. Akarsz-e Isten kezébe eszköz lenni? Én azt hiszem, hogy ha kalapács vagy, akkor nehogy azt hitt, hogy olyan vagy, mint egy arany ékszer, A kalapács az koppan a kemény dolgokon. Ha te profétai látásod van, vagy Isten szolgálatba küld, akkor te fogsz a keménnyel találkozni, és az akció-reakcióján te rajta csattannak a dolgok. Mert a ütközésnek kétoldalú energia találkozása van, és hatása van. Tudod-e ezt, hogyha téged Isten küld, akkor csattansz? Tudod, hogy éremelsi út az életünk? Olyan könnyű beszélni arról, minden szép és minden jó. Ezt várja a világ, ezt várják a gyülekezetek, ezt várják a hívő emberek. Halleluja, jó az Úr! És tudsz-e azt mondani, igen jó, mert még élünk. Igen jó, mert van ígérete. Igen jó, de azért vedd észre. Az ostromálványok már, hát, elég magasak. Bejönnek. Rombolni fognak. De Istennek mégis van egy terve. Tudsz-e így jó hírt mondani? Bár a bűneink ideig vezettek, ez a következménye, de Isten mégis szeret. És meg fog kegyelmezni. És lesznek még. És lesz még szolgálat a Krisztus testének, lesz még Krisztus testének minden ígéretének a beteljesedése, bár magasak az állványok, bár itt van az ostromló sereg, és el is fognak foglalni. Tudsz-e azt mondani Izraelben, a földi Izraelben most, hogy most minden szép és minden jó, erre vágyik mindenki, béke, biztonságra, de taposni fogják Jeruzsálem földjét, fizikálisan is. Tudod-e bátran kimondani azt, ami senkinek nem kívánsága, legfeljebb félelme, hogy be fog következni. Ki tudod-e mondani, egy testvérem, imádkozz Jeruzsálemért, a zsidóságért, mert ebben az állapotban van, nem akar hallani arról, ami következik. Mert a bűneinek a következménye, az engedetlenségének a következménye teljesen természetes, ugyanaz, mint az új babilon seregnek a támadása, most is ugyanez lesz. De Isten ígéretei ma is ugyanazok. Fognak ott még földet vásárolni. Lesz még, amit én adok az enyémeknek. Mert én vagyok a megváltó, és én nekem a testem részes, a megváltás részese, megválthatja azt a területet, és szolgálta az a nép felé, ami most ott van. Tudok-e bátran kimondani proféciákat? Vagy megyünk mind a világ, mint annak idején Izrael népének a vezetői királya. Ne beszélj rosszat. Pozitív gondolkodás. Folyamatosan hallelujával, és ne beszélj rosszat. Pedig Isten pontosan erről akar bennünket megtanítani. Ne rosszat szólj, igazságot szólj. Ha tudod, hogy Istennek mi a terve, ha tudod, hogy a bűnöknek mi a következménye, ha tudod, hogy az engedetlenségnek mi a következménye, szóljál. Jeremiás elhívása is úgy kezdődött. Rombolj, azt majd építs. Tudsz-e Jeremiásként megállni, úgymond a túlerővel szemben, és a túlerő belül van. Az, aki jót akar hallani. Az, aki nem akarja tudomásul venni a világnak a mai helyzetét. Aki nem akarja tudomásul venni akár Budapesten, vagy akár a szomszéd faluban is a valódi állapotokat. Tudsz-e szólni? Tudsz-e szólni ennek a szellemi és lelki globalizálásnak, seregeknek az érkezésétől? Tudsz-e beszámolni? Nem veszed észre? A falak mellett ott vannak az ostromló állványok, és nem sok idő van. Tudsz-e? Tudsz-e beszélni arról, hogy a kereszténységet elfoglalja valami más? Tudsz-e beszélni róla? Tudom, ha ezt mondod, maga a kereszténység fogja azt mondani, börtönbe vele, szektás, ellenség, összefogotta akármivel, judaistákkal, meg ezzel, meg azzal. Ezt fogják mondani, mert mindig ugyanaz a szellemiség. Mindig a jót akaró, a jót hallani akaró, mindig az, amelyik meg akarja ölni az igazságot. Nem rosszról kell beszélni, hanem teljesen tárgyalagosan. Ennek ez a következménye. És ha Isten kijelentés, látod a következményt már, akkor szólnod kell. Jeremiás szólt, emberektől megkapta a jutalmat, de Isten egészen más jutalmat adott ő neki. Én úgy gondolom, hogy Jeremiás történeténél a jogosultság, vedd meg a földet. Én úgy gondolom, számunkra most azért érdekes, és azért aktuális, számunkra is van jogosultság. Mert nem a nagybátyánk, hanem Jesuá Hamasi azt mondja, ami az enyém, vedd birtokodba. Ami az enyém. Vedd birtokodba, fizess érte, adod az életedet, adod a mindent, amit tőlem kaptál. Mert én vagyok a világ ura, minden hatalom birtokosa, indulj meg, fizess azért, ami az enyém. És ez szolgálatra küldés. A kiváltás a megváltás által megtörtént. A földi látható világban el kell indulni, hogy ennek a megváltásnak és ennek a kiváltásnak eszköze lehessél. Nem te vagy az a megváltó, te csak egy eszköz vagy a megváltó és a kiváltó, a vérrokon által, Jesuá Hamasia megbízásából. Menjél, fizess! Menjél, mert terve van sok-sok emberrel Istennek. Menjél, mert neked van rá lehetőséged, jogilag lehetőséged, hiszen te vagy az, aki örökös vagy. Te vagy Jesuá Hamasiának a gyermeke, és ezáltal a megváltásnak az eszköze. Menjél, vidd az örömhírt, menjél, vidd azt a pénzt, amit te is kaptál, a megváltás pénzét, azt, ami nem más, mint a váltságműnek a véres fizetsége. Vidd másoknak. Vidd másoknak a megváltás hírét, légy eszköze. Még ebben az időben is. Ugye értelmetlen? Értelmetlen a Krisztusról beszélni? Értelmetlen ma ebben a nagy liberális világban, amikor a törvény már nem is ismert fogalom, érdemes beszélni arról, hogy van megváltás? Van a bűn alól való kiváltás? Érdemes? Én azt hiszem, hogy ugyanazt élhetjük, mint Jeremiás. Uram, most? Mikor a bűn már kötelező, amikor a törvény az már nem ismert fogalom, most? A válasza Istennek az, hogy most. Ha nem érted, akkor is. Nekünk erről kell beszélni. Isten ki akarja váltani a megváltás által, a mi szolgálatunk által, azokat az embereket, akikről mi már jóformán lemondtuk. Mert valóban az a sereg, az a mai Nabukodonozori sereg, ami egy világbirodalomra tör, bizony túl hatalmasnak néz ki, és tudjuk is, hogy győzni fog, mint annak idején Nabukodonozor valóban győzött is. Tudjuk. És mégis, Istennek ez a válasza, és mégis, látszólag győzött a világ, de ne felejtsd el, a megváltás nála sokkal nagyobb. Minden erőnél, a világ minden erejénél, minden Nabukodonozornál sokkal erősebb az, ami Krisztus váltságműve. Az, amivel a megváltás árát mindenkinek megfizette, aminek megváltásnak az áráról neked kell hírt adni, és neked kell vinni a szabadság és a szabadulásnak a jó hírét. Nem a tiéd lesz a föld. Jeremiás megvette, de nem sűrűn használta Anatótot. Nem sűrűn használta. Pucolós lett, hogy mondjam ilyen szépen. Jeremiás megvette, kifizette. 17 pénzzel. A zsidó fogalmak között a 18 az életet jelent. Majdnem a teljes életével fizetett. 17-tel. Nem 18-tel a teljessel, nem halt bele, és számunkra is Isten azt mondja, add a nem a teljes életedet, de majdnem a teljes életedet adjad a másik emberére. Neked is maradt egy a 18-ból. Maradt, mert tőle kaptuk. Maradt, mert ő fizetett meg. Maradt, mert az ő fizetség által van életem. És maradt, hogy másoknak életet vihessünk. Váltságul őt. Az ő váltságművét. Ebben az időben, mikor értelmetlennek látszik. Amikor mindenki a szószékről is azt kívánja, hogy te tapsolj és énekelj. És örüljünk. Miközben tudja mindenki, hiszen Jeremiás ma is szól, a Szent Szellem ma is szól, a Profétai Szellem ma is szól, lesz itt éhség, lesz itt ostrom, lesz itt rombolás, sok minden lesz. Mindenki tudja, de ne beszéljünk róla. Hát tudd meg, ha te Isten embere vagy, beszélj róla. Ne ijeszgess. Ne tarts félelembe senkit, mert azon nem lehet megtéríteni se embereket. De amit Isten kimondott, ki kell mondanod. Hát, ha mégis lesz, aki hasonló módon Jeremiásként kimondja az igazat. Térjünk meg, kövessük Istennek az utasításait, rendeleteit, hogy megmaradjunk. Mert a maradék tartatik meg, és Jeruzsálemben akkor is volt maradék. Köszönhetően az olyan szolgálónak, mint Jeremiás, aki a lehetetlennek tűnő helyzetben is értelmetlen dologot követett el, vett földet Anatótba. Te mit vettél? Vagy te is ott állsz, és a város közepébe várod a jó híreket? Nincs jó hír. A jó hír az, hogy van megváltás, van szabadulás, van kiváltás. Egyszer Nabukodonozor is el fog menni. A jó hír az, hogy helyre lehet állítani majd a templomot. A jó hír az, hogy Babilonból van hazaút, és felépül a templom. De ez a templom már Krisztus teste, ahova visszajön a főpap és a király. Jesu HaMashiach.